Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva a 318. számú dicséretnek énekeljük az első és a második verseit. A 318. dicséretünk így kezdődik: Jer, minnyájan örüljünk, és szívünkbe vigadjunk. Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai utolsó úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Ötvenkettedik úrnapja, 127. kérdés. Melyik a hatodik kérdés? Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Azaz, mivel magunkban oly elesettek és gyarlók vagyunk, hogy egy pillanatra sem tudnánk fennmaradni, ráadásul a mi esküdt ellenségünk az ördög, a világ, és mi tulajdontestünk, minket szüntelenül ostromol. Szent lelked erejével tartsd meg és erősíts meg minket, hogy ebben a lelki küzdelemben vereséget ne szenvedjünk, hanem szilárdan ellenállhassunk, míg végre teljes diadalt nyerünk. 128. kérdés. Hogyan zárod ezt az imádságot? Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Azaz, mindezt azért kérjük tőled, mert te, a mi királyunk, és mindenható vagy, aki nekünk minden jót meg is akarsz, meg is tudsz adni. Mindezekért pedig nem iránk, hanem szent nevedre térjen örök dicsőség.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan megírva találjuk ezen a vasárnapon a János szerinti evangéliumban, az evangélium első részében a 19. verssel kezdődően a 34. versig olvasva így. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: Ime, az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János: láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: akire látod a lelket leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, hálásak vagyunk neked, amiért köszönetet mondhatunk a vasárnapokért. Hálásak vagyunk neked, mert értjük, mire van a vasárnap, mert tudjuk, hogy mit jelent ez. Köszönjük, hogy nem csak hétköznapok vannak a világban, köszönjük, hogy nem csak hétköznapokat kell megélnünk, hanem a tieidnek kijelentetted, hogy adtad nekünk a nyugalom napját, hogy megpihenjünk minden munkánkból, és megszenteljük azt. Urunk, nem vagyunk többek, mint akik nem tudnak róla, mégis kivételezettek, hiszen ismerjük szent nevedet. Mégis kegyelmet találtak, akik tudjuk, hogy dicsőíteni akarunk téged. Urunk, köszönjük neked ennek az esztendőnek minden napját, és ezen az utolsón minden vasárnapját is. Köszönjük, hogy nehézségek között is, sokszor nem tudtuk, hogyan lesz, de mégis mindig megszólalhatott a harang, mégis megszólalhatott a te igéd, mégis mindig meg tudtál bennünket szólítani. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy van kijelentés, amelyet megismerhettünk. Hálásak vagyunk, hogy szent lelked erejével te magyarázod ezt a kijelentést. Köszönjük, hogy mi így érthetjük, és így ismerhetünk téged. Jövünk most is eléd, hogy tőled erőt nyerjünk, útmutatást kapjunk, hitünk megerősödjön, és a bizonyság tételünk egyre inkább szóljon rólad, legyen erőteljes és magabiztos. Urunk, ugyanakkor azt is látod, mennyi minden van az életünkben, betegség, küzdelem, nyomorúság, félelem, gyász, mindennapok terhe, nem is tudnánk sorolni, hogy mennyi minden van, amelyet hozunk most eléd. Eléd, hogy te adj erőt, eléd, hogy te adj útmutatást, és te segíts bennünket. Kérünk, hogy így is szólíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat úgy, ahogyan arra nekünk szükségünk van. Kérünk az Úr Jézus Krisztusért, Atyánk, áld meg és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 323. dicséretünknek a második versét énekeljük. A 323. dicséretnek saját dallama nincsen, hanem a 66. Zsoltár dallamára énekeljük. Ugye a 66. Zsoltár így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. A 323. dicséret második verse pedig így kezdődik: dicsőség, dicsőség az égben Istennek, aki úgy szerette a világot, hogy szegénységben szent fiát eleresztette. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most a János szerinti evangélium első részének 29. versét olvasom újra. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Az elmúlt napokban a karácsonyi történeteket olvastuk fel, olvastuk el, és hallgattuk meg a Máté szerinti evangéliumból és a Lukács szerinti evangéliumból, mert igazából ezek az evangéliumok tartalmazzák a karácsonyi történetet. Márk evangéliuma rögtön keresztelő János fellépésével kezdődik, és a János evangéliuma, amelyből most olvastuk ezt a részletet, pedig egészen más koncepció szerint tesz bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról. János, azt gondoljuk, hogy az apostol idős korában írja ezeket a sorokat le, foglalja össze, és tesz bizonyságot arról, amit látott és megtapasztalt. Nagy valószínűséggel, amikor mindezek megfogalmazásra kerülnek, mármint írásban is, hiszen valószínűleg szóban olyan sokszor elmondta, olyan sokszor bizonyságot tett sokak számára, hiszen ez volt életének a legfontosabb élménye, szóval amikor ezek leírásra kerülnek, akkor valószínűleg az apostolok közül ő az egyedüli, aki még életben van, mert a többiek mártírhalált haltak. Azon túl sok idő is eltelt, legfiatalabbként a legtovább él, és ő az egyetlen ebből a szempontból, aki természetes halállal hal majd meg. Hosszú ideig szolgál az Úrnak, szolgálja a megváltóját, és akár a János evangéliuma, a levelek, illetve a jelenések könyve is az ő keze nyomán, vagy az ő bizonyságtétele nyomán lesz ismert előttünk. Azt mondtam, hogy egy kicsit másképp közelít, maga a János evangéliuma is egy sajátos kezdéssel indul, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És aztán utána maga a karácsonyi történet pedig arról szól, hogy az ige testé lett, ez az igazi világosság ebben a világban. Máshonnan mondja el, máshonnan indulva ugyanazt. Egyébként csak egy apróság, hogy pont azzal a szóval kezdődik, mint amivel a teremtés történet, a Biblia első szava kezdetben. A kezdetbennel kezdődik, ami számunkra a kezdet, ahonnan kezdve létezik a világ, ahonnan elindul minden, ami előtt nincs más, csak Isten minden mindenekben. Azzal kezdődik, hogy az ige testé lett. És azzal folytatódik, hogy megjelenik rövidesen keresztelő János. Igazából a felolvasott szakasz keresztelő Jánosnak a bizonyságtétele, amely nem önmagáról szól, nem magáról tesz bizonyságot, hanem a munkáját úgy értékeli, mint aki útkészítő, mint akinek az élete, a bizonyságtétele arra mutat, aki őt követni fogja. Keresztelő János, ugye magyarul úgy hívjuk, hogy keresztelő János, érdemes tisztába tenni, hogy szó szerint a jelentése, kicsit zavaros ez a keresztelés kifejezés a magyar nyelvben, hiszen Jánosnak a eredetileg ugye a Bibliában szó szerint bemerítő János a neve. Ugye ez a baptisták neve származik innen a bemerítésből, tehát a bemerítő János a neve, amit mi magyarul keresztelésként adunk vissza, valószínűleg középkorű eredetű elnevezés, mert hogy amikor még csak a római egyház létezett, és nem mindenki értette, hogy pontosan mi is történik a kereszteléskor, de azért elvitték a gyereket, szentelt olajjal a homlokára keresztet rajzoltak, azt gondoljuk, hogy innen ered az elnevezés, bár magához a kereszthez szó szerint nincs köze, üzenetileg van köze, hiszen Krisztus kereszthalála által, annak az üzenetét átadva, azt közvetítve kapjuk a keresztség sákramentumát, de az elnevezés ezt jelenti. Keresztelő János keresztelése, bemerítése nem ugyanaz, és itt kiderül ez a kérdés, az, hogy nem ugyanazt jelenti, mint amit az jelent, ahogyan Jézus Krisztus megjelenése után, a tanítványok majd Krisztus feltámadása után fognak keresztelni a kettőnek. Külsőleg ugyanúgy néz ki, mert akkor is bemerítik az embereket, sőt még bonyolultabb a dolog, hiszen ugyanazzal a szóval adják vissza ezzel a bemerítéssel a keresztelésnek a fogalmát, azonban a jelentése más, hiszen ebben az esetben az a jelentése a mi esetünkben, hogy Jézus Krisztus vére lemossa a mi bűneinket, természetesen jelképesen, ez a sákramentumnak a jelentése, és amikor pedig keresztelő János, bemerítő János ott bemerítette a Jordánnál az embereket, akkor arról szólt, szintén az újjászületés fürdőjéről szólt, hogy valakik meghalnak a bűnnek, mintha a bűneik elmúlnának, és Istennek tetsző életet akarnak élni. És bizonyos szempontból ez történik, vagy ez az üzenete is megvan egy felnőtt keresztségnek, amikor valaki dönt az Isten mellett, elfogadja az Isten döntését a maga életére nézve, nálunk ez református hagyományaink szerint gyerekkeresztség esetén a konfirmációkor történik meg ez az elfogadás. Kicsit tisztázva a fogalmakat, a keresztelés, a bemerítés fogalmait és mindazt, ami történik, figyeljünk most erre a történetre. Jánoshoz nagyon sokan jönnek. János nagyon kemény üzenetet hoz, a kemény üzenet pedig az, hogy itt az idő, és hogy Istennek az ítélete rövidesen elkövetkezik, és a bűnösöknek meg kell térniük. Nem élhetünk úgy, mintha Isten nem létezne, nem élhetünk úgy, mintha nem lenne ítélet, és felhívja mindenkit arra, hogy változtassanak az életükön. Nagyon kemény szavakkal teszi ezt, és megdöbbentő módon nagyon sokakat megszólít ez, és sokan mennek hozzá, sokan hallgatni, és vannak közöttük olyanok is, akik vállalják ezt a megújulást, vállalják ezt a dolgot, hogy ők mások akarnak lenni, másképp akarnak élni, Istennek tetszőbb életet akarnak élni. Ott van a szívükben ez a vágyakozás. És elterjed a híre, hogy ott van ez a János, ott van ez a próféta, ott van ez az ember, aki ilyen sokakat hív magához, aki ennyire vonzó, eljut Jeruzsálembe, és elhatározzák a vezetők, hogy küldenek embereket, megtudják, hogy ki ez. Mégis, mi ez a felfordulás, honnan jött ez az ember. Itt, amikor arról van szó, hogy a zsidók küldik ezeket, itt nem mások, mint Izrael vezetői, papokat, lévitákat, farizeusokat, azok, akik kíváncsiak erre, akiket meglep ez a helyzet, akik nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel. Ugye itt látszik, hogy ott van János, ott vannak a hallgatók, és ott vannak azok, akik ezek közül, a hallgatók közül hajlandók döntést hozni. És ott vannak azok, akik nem azért jönnek, hogy hallgassák Jánost, nem azért jönnek, hogy döntést hozzanak az életükben, hanem azért jönnek, hogy kritizálják, számon kérjék, azért jönnek, hogy eldöntsék, hogy elítélendő vagy megtürendő az, amit csinál. És persze azért is jönnek, hogy megtudják, hogy mit mond magáról. Tehát nem akarják ők eldönteni, hogy ő-e a messiás, nagyon komoly messiás váradalom van ebben az időben. Fel sem merül bennük az, hogy ők erről döntést hozzanak az életükben, ő-e a messiás. Hanem te mit mondasz magadról? Te messiásnak mondod magad? Te vagy az eljövendő? Te vagy az, akit várunk? Mondd meg te magad, aztán mi majd eldöntjük, hogy hogyan viszonyulunk ehhez. Hol fogunk meg? Hogy kritizálunk? Hogy fogunk számon kérni téged, és hogy fogjuk bebizonyítani esetleg azt, hogy mégsem te vagy. Sokfajta hozzáállás van az evangéliumhoz most is. Nagyjából ezek a hozzáállások vannak, akik tátják a szájukat, vannak, akiket érdekel a felfordulás, szívesen elmennek, megnézik, milyen érdekes, nem baj, ha tudunk róla, abból még baj nem lesz, ugye, vannak ilyen dolgok, néha még ezzel a felhanggal még a gyermekeket is megkeresztelik, nem baj, hát ha nem számít, hát ha még jó jöhet, ugye voltak ilyen hangok is valamikor, ma egyre kevésbé egyébként gondolják az emberek, hogy jól jöhet a keresztelés, több olyan gyermek is van hittanosaink között, akiket a szüleik nem kereszteltek meg. Ezért, azért, amazért, nem tudjuk miért, nyilván ez az ő döntésük, és nem is kritizálni szeretném ezt a döntést, csupán nyilván tudnunk kell róla, hogy ez így van. Tehát vannak olyanok, akik messziről követik az eseményeket, akik nem akarnak belekeveredni, de vannak olyanok, akiket viszont megszólít az Isten igéje, vannak olyanok, akik úgy járnak, mint pünköstkor, Péter apostolnak a hallgatói, mintha szíven találta volna őket az, amit Péter mond, és változtatni akarnak az életükön, Istennek tetsző életet akarnak élni. Ez a bemerítkezés a Jordánhoz, Jánoshoz eljutás és az ottani, hát mondjuk így, talán a megtérésük, a döntésük, az jelzi az ő életüknek a változását. És vannak olyanok, akik jönnek, de akik nem akarnak se bámészkodni igazán, vagy csak kicsit, olyanok, akik valójában inkább a kákán is csomót keresnek, akiknek semmi sem tetszik, akik valami más erőknek a küldöttei, nem ugyanabban a hajóban eveznek, más érdekek mentén akarják a dolgokat befolyásolni. Kik is vagytok ti? Mit is csináltok? Ti tényleg azok vagytok? Nagy divat ma egyébként bennünket kioktatni, keresztjéneket, nyilván a nem keresztjének részéről, akik elmondják, hogy hát milyen keresztjének ezek, hát ti nem is vagytok igazi keresztjének, nagy szakértők az ateisták, kedves testvérek, de nekünk nem rájuk kell figyelni, hanem az Isten igéjére. Van ott éppen elég kritika. Ez az, amit szerintem nekünk komolyan kell venni. Szóval nekünk az a dolgunk, hogy arra figyeljünk, amit Isten kijelent. Azonban úgy tűnik, hogy János szóba áll ezekkel az emberekkel. Természetesen az is fontos, ahogyan szóba áll, nem vitatkozik velük, nem bizonygatja, hanem a kérdésre egyértelmű, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott, ezt vallotta, nem én vagyok a Krisztus. Én nem a Krisztus vagyok, egészen pontosan. Ez volt az igazi kérdés. Messiások jelentek meg, önjelölt messiások, és aggodalmaskodik a vezetőség, most mi legyen? Most mit kezdjünk vele? A nép követni fogja. Egy bonyolult politikai helyzet van. Kedves testvérek, mindig bonyolult politikai helyzet van. A politika csak bonyolult helyzeteket tud teremteni. Ezzel nem bántani akarom se a politikusokat, se a politikát, hiszen szükség van rá, egyszerűen csak a tényt közöljük. Bonyolult politikai helyzet. Ott van egy Izrael, ami hát igazából nem is ez a neve, hogy Izrael, mert van egy Judea, meg van egy Galilea, közbeékelve egy Samária. Maga a közigazgatása olyan egyszerű, de ugyanakkor a római birodalomnak a része, van, aki szeretne elszakadni, van, aki szeretne fellázadni, később ez is megtörténik, csúfos véget ér. Vannak olyanok, akik más elképzelésekkel vannak, akik kivonulnak a pusztába, mert úgy gondolják, hogy ők nekik egy egészen különleges életet kell élniük, ami teljesen el van választva a hétköznapoktól, és úgy akarják megélni a hitüket. Szóval sokféle meggondolás van, és valahogy viszonyulni kell ehhez a helyzethez, mert élni kell, minden korban kell élni. Fontos, hogy valahogy ebben a történetben ott legyenek, és hát megjelenik egy ember, akit sokan követnek, most mi legyen, megijednek a vezetők, most mi legyen, mit kezdjünk vele. Te vagy a messiás? Ha te vagy a messiás, akkor valamit lépni kell. Hát arra nem gondolnak egyébként szerintem, tehát én nem gondolom azt, hogy ezeknek az embereknek az a célja, hogy tényleg te vagy, jaj, de jó, akkor követünk, erről szó nincsen. Valamit bele kell kötni ebbe a dologba. Vallott és nem tagadott, nem én vagyok a Krisztus. Az a kérdés, hogy kik is vagyunk felénk is, Jézus Krisztus mai követői felé is feltevődik sok tekintetben. Ugye nem mindig úgy kérdezik, hogy kik is vagytok, ahogy már említettem, néha úgy kérdezik, hogy tényleg ti vagytok a keresztjének? Hát ez izgalmas, ugye ez már egy gúnyos megjegyzés, mert ilyenek vagytok, olyanok vagytok, amolyanok vagytok, ez a kereszténység, és így tovább. De van olyan is, aki máshonnan közelíti meg, van olyan, aki a történelem felől közelíti meg. Hát ti vagytok arra büszkék, hogy, és akkor mindenféle olyan dolgot kapunk a fejünkhöz, amelyek hát vagy megtörténtek, vagy nem, olyanok, amelyek a múltban bűnök a kereszténység történetéhez, vagy kapcsolódnak, vagy kapcsolják, hát mikor, hogy. Szóval vannak mindenféle külső erők, a lényege mindig ugyanaz, hogy nem a Krisztust akarják megtalálni, hanem valami módon ítéletet mondani. Persze ennek megvan a maga oka. Az ember védekezik az Istennel szemben, bocsánat a kifejezéssel, védekezik az Istennel szemben. Mert hogyha kiderülne, hogy bűnösök, kiderülne számukra azt, hogy van megváltás, és hogyha ők erre nemet mondanak, hát hogy néznének a tükörbe? Én tudtam, hogy bűnös vagyok, tudtam, hogy Isten meg akart váltani, de én eldobtam magamtól ezt a megváltást, ezt még nem hallottam senkitől. Sokkal inkább azt, hogyha valaki kifogást keres, hogy ez miért nem igazi, ez miért nem úgy van, és tőlünk is kérdezik, és a válasz az, nem csak a szóbeli válasz, hanem egyébként is, hogy Krisztusról kell szóljon a mi bizonyságtételünk. És ez talán ennek az egész szakasznak az egyik legfontosabb mondani valója, legalábbis engem most ez szólított meg, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Rámutat arra, aki utána jön, rámutat a megváltóra, az ő életéről előre szól, az ő tettéről, megváltásáról szól, arra mutat, mert ez a célja. És ebből a szempontból mi is ilyenek vagyunk, ilyenek kell legyünk, hogy kérdeznek bennünket, akkor az életünk, a hitünknek a megélése erre kell, hogy mutasson, ime az Isten báránya. Hogy mi kik vagyunk, nem számít. Az Isten báránya az számít. Hogy mi mit gondolunk, nem számít. Az számít, amit az Úr akar elmondani. És keresztelő János ilyen módon egy nagyon, nagyon alázatos ember. Egy olyan ember, aki népszerű. És a népszerűségének a csúcsában ezt mondhatnánk. Tömegek érkeznek hozzá. Talán a fejébe is szállhatna a dicsőség. Természetesen nem olyan keresztelő János, én tudom, de bizony, amikor valakinek jól megy, amikor elismerik a munkáját, mondjuk így most, amikor úgy tűnik, hogy eredménye van annak, amit csinál, a fejébe is szállhatna a dicsőség. Hát ő aztán, ki az, aki hozzá mérhető? Hát figyeljetek, farizeusok, kik hallgatnak benneteket? Hány ember élete változott meg, az én szolgálatom nyomán mondhatná el? Figyeljetek, de nem ezt mondja. Azt mondja, íme az Isten báránya. Akár hogyan is van, mindig arra mutat, és nem pedig önmagára, nem saját magára, hanem tudja a helyét. De ez a tudja a helyét nem azt jelenti csupán, hogy hátrébb van, nem azt jelenti csupán, hogy Jézust maga elé helyezi, azt is jelenti, tudja a helyét, hogy tudja, mi a dolga, tudja, hogy mit kell tennie, és végzi ezt a feladatot úgy, ahogy az Isten rábízta. És ez is egy nagy kérdés, ezt már nem az emberek kérdezik tőlünk, hanem az ige kérdezi, hogy mi tudjuk-e, hogy hol a helyünk, tudjuk-e, hogy mi a dolgunk, hogy mit kell elvégeznünk, mi az, ami ránk bizatott ebben az életben. Mert nem csak arról szól a kereszténység, hogy mi magunk megértjük az Istennek a szeretetét, nem csak arról szól, hogy mi örvendezünk annak, hogy meg vagyunk váltva, hanem hogy dolgunk van ebben a világban. Lehet, hogy ez a dolog csupán annyi, hogy imádkozunk. Lehet, hogy ez a dolog annyi, hogy jelen vagyunk. Lehet, hogy ez a dolog annyi, hogy másokat a jelenlétünkkel, az imádságunkkal, a hűséges kitartásunkkal buzdítunk és segítünk. Néha a jelenlét is sokat számít. Sokat számíthat mindazok számára, akik körülöttünk vannak. Vajon őket megerősíti-e a mi döntésünk? Sokat számíthat a bizonyságtétel, hogy nem letagadjuk, hanem megvalljuk, hogy kik vagyunk. Amikor itt keresztelő Jánost kérdezik, nem minden veszély nélküli a helyzet. Hiszen ő is tudja, hogy nem azért jönnek, mert követni akarják, azért jönnek, hogy fogást találjanak rajta, ha úgy van. Nem veszély nélküli ez a helyzet, és ő mindennek ellenére Jézusról tesz bizonyságot. Olyan jó, hogy ez a bizonyságtétel ebben a világban megtörténhet a mi részünkről, és hogy most még nem kell retorziókra számítanunk ezért. Reméljük, hogy ez a helyzet megmarad, de ki tudjuk-e használni ezt? Hogy élünk-e azzal, hogy bátran vagyunk Istennek a gyermekei? Most nem arra gondolok feltétlenül, hogy mindenkivel szemben, akivel találkozunk, jól elmondjuk neki, nem biztos, hogy mindig ezzel kell kezdeni, de vajon jó-e ezt elhallgatni, vagy inkább megélni és megcselekedni? Én nem a Krisztus vagyok. De itt ezzel nem elhárítja ezt a kérdést, hanem elmondja azt, hogy van valaki, aki utána jön. Van valaki, aki utána jön, de előtte volt. Itt a kereszteléssel kapcsolatban vízzel keresztelek, ő pedig Szentlélekkel keresztel. Én nem látok ebbe valami fajta kettősséget. Ugye itt sokan úgy képzelik ezt el, hogy hát van a vízkeresztség, hát az csak egy olyan dolog, de hogyha kapunk valami Szentlélekkeresztséget, na akkor az már valami különleges. Mi úgy gondoljuk, hogy Isten Szentlelke az, aki indítja a szülőket, hogy a gyermekeket megkereszteljék. Isten szent lelke az, amely erőt ad nekünk ahhoz, hogy mindezt felvállaljuk, és hogy imádkozzunk értük, és a felnőttekért is. Úgy gondoljuk, hogy akkor, amikor a keresztény egyházban keresztelünk, Krisztusnak engedelmeskedünk, akkor az nem a Szentlélek nélkül van. Nincsen külön szükség egy olyan élményre, ami a Szentlélek keresztségét jelenti, hanem azt jelenti, hogy János keresztsége a vízkeresztség volt, mert hogy nem volt benne Krisztusnak az áldozata, a mi keresztségünk pedig az, amely Krisztus áldozata által valóság, ránk bizatott feladat, hogy megkereszteljük mindazokat, akik bizonyságot tesznek, akik megvallják a hitüket, és Krisztushoz akarnak tartozni, hogy az egyház tagjai legyenek, és hogy az ő népének a tagjaihoz tartozzanak. A keresztség az, amely a Szentlélek által az egyház tagjává vesz bennünket. Nem ennek a gyülekezetnek, annak a gyülekezetnek, hanem Krisztus népének a tagjává. Hát ennyit a vízzel keresztelek, utána mi a Szentlélekkel fog kereszteltetni. Tehát, hogyha valaki nem tudja elmondani, hogy ő nem kapott valami külön Szentlélek keresztséget, ne aggódjon, mert a keresztség az nem a Szentlélek nélkül történik, hanem annak a segítségül hívásával, és reméljük, hogy annak megbecsülésével is az életünkben. Amikor másnap meglátja Jézust, azt mondja, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Valahogy ez a vasárnap olyan jól kiegészíti a mi karácsonyi ünneplésünket, ahol megjelenik Jézus, ahol elindul az ő földi élete a karácsonyi történetekben, és rögtön itt a következő üzenet, hogy mindez azért történik, nem véletlenül, mert ő az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Már itt a kezdéskor Jézus még nem szólt semmit, még oda sem ment, még nem állt be a bűnösök sorába, még nincsenek követői. Már most egyértelmű, hogy mi a célja az ő szolgálatának, hogy hordozza a világ bűneit, hogy megváltson bennünket. És ezt kijelenti János, és ezt elmondja mindenki számára, és mindenkinek meg kell értenie. És ez az, amely a Jánosnak a nagysága, amikor hátrébb tud állni, és azt mondja, hogy ő az, akire figyelni kell. Azt mondja egyébként, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Kicsit itt a dogmatikának a sűrűjébe kerülünk egy pillanat alatt, hiszen mi tudjuk azt, hogy a Lukács evangéliumából, hogy hát nem teljesen szó szerint így van, emberileg gondolkodva, hiszen Zakariásnak és Erzsébetnek előbb derül ki, előbb tudják meg, hogy gyermekük lesz, és előbb is születik meg János, tehát előbb születik meg János, mint ahogy Jézus Mária gyermekeként megszületik. Hát hogy lehet akkor előbb Jézus, hogyha idősebb, nem sokkal, de idősebb keresztelő János? Hát úgy, hogy mindig is létezett. Úgyhogy ő az Istennél volt, és az atyánál volt, és az atyától jött, és mindig is létezett. Mindig is létezett, mint Isten fia, de emberként a mi időnkben született meg. Jézus öröktől fogva való, mi ezt hisszük, és nem csak azt, hogy egyszer csak jött, hanem azt, hogy mindig volt, Istennek mindig ez volt a terve, hogy elküldi a fiát, és el is küldte, és el is végezte a világnak a megváltását. Ahogy meglátja Jézust, amint feléje jön, azt mondja, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Most keresem a zászlónkat, azt hiszem, hogy itt van. De nem véletlen, hogy a református egyház címerén ott van a bárány, az Ószövetségen az egyik lába, vagy az egyik részben, másik részben az Új Szövetségben, két könyv van alatta, és a vállán pedig ott van, hordozza a keresztes zászlót, ott van rajta a kereszt, amely az üzenetet hozza nekünk, hogy megváltott bennünket. Íme az Isten báránya. Ő az Isten báránya. Nem tudom, hogy ez a kép mennyire van bennünk, mennyire egyértelmű ez a báránykép. Jézus, aki az áldozati bárány. Itt az áldozati bárányról van szó. A bárány az, amely csendes, a bárány az, amelyről megmondták, hogy az Isten báránya is olyan lesz, mint az áldozati bárány, viszik a vágóhídra, nem szól, eltűri, hogy mindaz, ami megtörténik vele, megtörténjék. Oda vitték az áldozati bárányt, és levágták, és feláldozták, és a bűnért való áldozat szempontjából egy fontos dolog volt, hogy az ember láthatta, hogy vérnek kell folynia, azért az ártatlan vérnek kell folynia, ez Isten kegyelme, hiszen a bűnös így kap bűnbocsánatot, hogy az ártatlan szenved helyette. Persze ez mindig egy ideig való történet, hogy amikor valaki bemutatja az áldozatot a saját bűnéért, akkor az odáig tart, szembesül ezzel a helyzettel, Istennek a törvényével, szembesül azzal, hogy Isten gyűlöli a bűnt, de szembesül a kegyelemmel is, mert nem neki kell meghalnia, hanem egy báránynak. Az a bárány, amit elvitt valaki bemutatni a maga bűnéért, hát az szegény semmiről nem tehetett. Semmi köze nem volt ahhoz az egészhez, de helyettes áldozatként halt meg az ártatlan bárány. Az Isten báránya, aki helyettünk, helyettes áldozatként önmagát áldozza fel, nem csak egy ember, nem csak egy nép, hanem a világ bűnét hordozza. Ez az, ami a mi élményünk, ez az, ami miatt Isten gyermekei vagyunk, ez az, ami meghatározza a gondolkodásunkat, ez az, amit tovább kell adnunk. Micsoda a kereszténység, Krisztus követése? Kik a keresztjének? Azok, akik tudják ezt. Tudják, hogy volt az Istennek egy ártatlan báránya, akit odaadott értünk, odaadott a mi bűneinkért, és bennünket megmentett, feláldozott értünk, és nekünk örök életet adott. Nem rólunk szól ez, Istenről szól. A kereszténységünk nem arról szól, hogy mi kik vagyunk és mire vagyunk képesek, hanem arról szól, hogy kicsoda Isten, és ő mit tett értünk, és hogy mi ezért hálás életet akarunk neki élni. Jó ezt így az utolsó vasárnap is látni magunk előtt, olyan sok minden van, ami körülvesz bennünket, amelyek még így az életünkben is elé tudnak kerülni annak, ami igazán fontos, és annak, amiről nem szabad megfeledkeznünk. Sok minden egyéb is az egyház. Közösség is, egymás támogató, egymás segítő, egymásért imádkozó, világban szolgáló, sok-sok feladatot lát el az egyház. De nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy mi is a mi eredetünk, és mi is az, ami a küldetésünk. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy miért vagyunk itt. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ki választott ki, ki hívott el, és hogy hogyan küldött el bennünket. Jó újra és újra ezt hallani, és hogy Isten emlékeztet bennünket arra, hogy mit cselekedett értünk, és hogy hová küld bennünket. Ő az Isten báránya, Jézus, aki elhordozta a világ bűnét, megbocsátott nekünk, és hogyha mi ezt elfogadjuk, hogyha mi ezt követjük, akkor érvényes ránk ez a megbocsátás. Nem úgy érti az ige, nem úgy érti a Biblia, hogy akkor innentől kezdve mindenki azt csinál, amit akar. Nem úgy érti, hogy az Isten törvénye innentől kezdve érvénytelenné lesz. Hiszen a törvény az nem érvénytelenné lesz, hanem pont a törvény érvénye látszik azon, hogy Jézusnak meg kell halnia. Pont a törvény az, amely megmutatja, hogy van bűn, és hogyha van bűn, akkor a bűnt meg kell büntetni. És hogyha a bűnünket megbünteti Isten, akkor mi nem tudjuk elhordozni, de Jézus Krisztus elhordozza. Így tölti be a törvényt. Nem eltörli, betölti a törvényt. Viszont a mi dolgunk az, hogy ezek után Isten gyermekeiként éljünk a világban. Küzdjünk a bűn ellen, és igyekezzünk őt követni. És olyan jó, hogy mindig emlékeztet arra bennünket, hogy bűneink meg vannak bocsátva, és az ő kegyelméből az övéi lehetünk, hozzá tartozhatunk. Isten az, aki közli velünk, aki elhív bennünket, és aki várja tőlünk erre a választ. Így fejeződik be ez az év, hogy az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, aki elhordozta a mi bűnünket, aki megváltott bennünket a drága vérével, azért, hogy az övéi legyünk és hozzá tartozzunk. Emlékeztet bennünket, és hív, hogy az ő akarata szerint éljünk ebben a világban. Kedves testvérek, biztasson bennünket az üzenet, merjünk bizonyságot tenni arról, akihez tartozunk, és maradjunk meg mellette, és ne hagyjuk, hogy az ördög mesterkedése, bennünket elválasszon a mi Istenünktől, a mi Jézusunktól és Urunktól, hanem tudjuk megbánni a vétkeinket, és tudjuk követni őt hétköznapokban, ünnepnapokon, mindennapon. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, az igére, a 459. dicséretnek az első versét énekeljük. 459. dicséret első verse így kezdődik: az Isten bárányára letészem-e bűnöm én. Maradva csendesedjünk el, és vigyük a mi hálaadásunkat és könyörgésünket rövid csendes imádságban az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ma is szóltál hozzánk. Köszönjük, emlékeztettél bennünket arra, mennyire értékesek vagyunk a te számodra, hogy miattunk elküldted Jézust. Kérünk, segíts, hogy mindig, amikor nehéz helyzetben vagyunk, amikor megszomorodunk, amikor kétségbe vagyunk esve, jusson eszünkbe mindez, hogy mennyire szeretsz minket, hogy nem véletlen volt, ami történt, és hogy nem véletlenül ismerjük ezt a történetet, nem véletlenül hallottunk rólad, hanem mi a tiéd vagyunk, és hozzád tartozunk minden helyzetünkben, hogy pont értünk, és pont miattunk áltott egykor János, és tedd bizonyságot az Úr Jézusról. Urunk, ez a bizonyságtétel néha olyan nehéz. Nehéz úgy élni, nehéz mindig igazítani az életünket a te igédhez, hiszen annyi vágyakozásunk van, annyi elképzelésünk van magunknak is arról, hogy mi és hogyan történjen, sőt, megvalljuk előtted, hogy néha indulat, harag, felháborodás van a szívünkben, nem úgy szólunk, nem úgy gondolkodunk, nem úgy teszünk, mint ahogy illene azokhoz, akiknek mindent megbocsátottál. Kérünk, hogy nevelj bennünket ezen, és türelmes szereteteddel tarts meg bennünket a te utadon. Köszönjük, hogy kijelentetted nekünk a te igédet, hogy megismerhettünk téged. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy hívtál bennünket az örök életre. Urunk Istenünk, légy segítségül, hogy a mi bizonyságtételünk ebben a világban olyan legyen, amely szent lelked erejével másokhoz is eljut. Hadd szólítson meg, hadd vezessen, hadd mutasson rád mindenki számára. Kérünk, segíts, hogy ne azokra nézzünk, akik nem akarnak követni téged, akik ellenlábasok, akik eltéríteni akarnak embereket, hanem egyedül csak rád. Add nekünk is azt a türelmet ebben, amit, ahogyan te szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy imádkozhatunk. Látod az életünket, és látod a nehézségeinket. Urunk, kérünk, hogy hallgasd meg a könyörgésünket, amikor a magunk dolgait, küzdelmeit, félelmeit, szomorúságát és kéréseinket eléd hozzuk. Imádkozunk szeretteinkért, imádkozunk keresztjén testvéreinkért, gyülekezetünk minden tagjáért. Különösen is azokért, akik gyengélkednek, akik magányosok, azokért, akik betegek. Különösen is azért a családért, amely most a koronavírusban betegedett meg. Kérünk, hogy légy az ő gyógyítójuk, légy velük, biztasd őket, és segíts, hogy egyre közelebb kerüljenek a megpróbáltatások által mindannyian te hozzád is. Imádkozunk minden beteg testvérért, imádkozunk mindegyik gyülekezeti tagunkért, és mindazokért, akik körülöttünk vannak. Kérünk református egyházunk bizonyságtételéért. Imádkozunk a keresztény közösségekért, és hívunk téged, Urunk, légy segítségül, adj bölcsességet, áld meg bölcs döntésekkel, és áld meg hittel is választott vezetőinket. Különösen is imádkozunk egyházunk vezetőiért, adj nekik bölcsességet, adj halló füleket, és adj nekik üzenetet, hogy bölcsen és a te akaratod szerint vezethessék a te népedet. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Imádkozzunk együtt is, ahogyan az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. December 31-én csütörtökön 16 órakor kezdődik itt a templomban az esztendő utolsó istentisztelete, aminek az a neve, hogy óévi hálaadás. Ez az istentisztelet, úrvacsorás istentisztelet, megterítjük az urasztalát, otthonról is lehet majd követni az úrvacsorát, de szeretettel várunk mindenkit, aki befér a templomba erre az istentiszteletre. Január 1-én pénteken 10 órakor kezdődik az újévi könyörgés elnevezésű istentiszteletünk. Van előttünk egy esztendő, megtanultuk már most, hogy nem tudjuk, hogy mit hozhat, tudjuk, hogy meglepetések is vannak, reméljük, hogy jók is, de néha megpróbáltatások is. Járuljunk az Isten elé január 1-én, és hívjuk őt segítségül egész évre. Január 3-a az első vasárnap az esztendőben, kezdjük úgy az évet, az első vasárnap, hogy a többi is ilyen legyen, hogy együtt örvendezünk a gyülekezettel, a keresztény közösséggel, és hallgatjuk Istennek az igéjét. Szeretettel hívjuk a testvéreket az alkalmainkra, a templomban, és az online közvetítéseken is. Az Isten tiszteletünk végén a záró énekünket énekeljük, majd az áldás, és legvégül nemzeti imádságunk, a himnusz következik. A 462. dicséret első versével kérjük Istent, hogy vezessen bennünket egészen a célig. 462. dicséret első verse így kezdődik, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.